Már látszottak Sandoval őrtüzei, s a lovasok a kíséretből előlovagoltak Texcocóig. A spanyol őrhely legjobban védett pontját jelölték ki dokk építésre. A kacikák és fejedelmek 10 000 és megint 10 000 munkás kézben beszéltek. A számok súlya nem jelentett semmit, maréknyi tengeri liszt, időnként egy kis pulké, valami jószó, apró spanyol csecsebecsék a munkavezetőknek. Tavaszodik, az évszak derűs és egyenletes, nincsen még emésztő forróság, naponta lehet néhány óráskát földet túrni. A mérő emberek végigjárták a tópartól a spanyol táborig vezető utat. Fél mérföld, mondták, amikor megjöttek, zsinór volt kezükben, és hatalmas fehér festékbe forgatott meszelők. Cortés végig lovagolt a jelzések mellett. Másnap hajnalban rajok lepték el a két szegélyt, kiélesített kőlapátjaik belecsaptak a laza homokos földbe. Ástak. Napok alatt már látszott, hogy miként válja ki a hangyamozgás csatornává a hepehupás völgyet, mint erősítik meg az elkészült szakaszok oldalát, s mint vigyáz vegyes indián és spanyol őrség, hogy a munkaritmust meg ne zavarják a portyázó mexikóiak. Pár hét alatt elkészült a csatorna. A félmérföldnyi nyílegyenest a szárazföld testébe vágódó vízcsík két oldalt paliszádokkal, védművekkel szegélyeződött, az őrpalánkok fedezete alatt ácsolták és kátrányozták hajókká a félig kész vázakat. A tavon mindezt nem lehetett volna. A hatalmas, nyílt texcocói part 1000 és 1000 csónak számára volt megközelíthető. A csatornásás utolsó szakaszán naponta kellett oltaniuk a tüzeket, fellobbantak az égő, gyantásgyapotba burkolt nyilak, s a texcocói nasszádok, gyengék és ingatagok voltak ahhoz, hogy ezekkel védelmezzék meg a lomhán tehetetlenül terpeszkedő hajóhadat. Közben a kémek jártak keltek szüntelenül. Hírt hoztak a lecsapósasról. Guatemozin egybevonta a déli végekről a csapatokat. Békét kötött a távoli kacikákkal, lemondott az emberadókról, s nem kért más cserébe, mint felfegyverzett csapatokat. Az északi oldalon elveszett számára nagyjából mindaz, amit azelőtt nyújtott az Atlanti-óceánig Mexikó. Gerillaharcok szikráztak a sötétben, egy-egy hátbatámadás, titkos konciliábulumok. Iztapalapan ellenáll egy-egy védett város vagy hegy őrsége legördít köveket, és véres fővel tántorognak alattuk a spanyolok. Lehet, hogy maga Malinche vezeti a táncot, és egy nyilvessző megint megakad valahol a térde felett. De az északi Veracruzból 10 évvel 20-ával emberek, minden tizedikre egy-egy ló, minden századikra talán egy ágyú. Cortés lelke mindig a dokkok körül bolyong. Éjszaka 3-kor is fel kell, beburkolózik köpenyébe, megdidereg a váltólásztól, de körüljárja az őrségeket. Semmi baj sincs. Megnézi tolvajlámpa világánál az alvó hatalmas csontú szörnyetegeket, melyek nyitott bordáikkal merednek bele az időbe. Reggelre kiadja a parancsot. Fákja fénynél éjjel is dolgozzanak a megbízható legények. Minden fákjánál egy ember, aki csak a tűzre vigyáz, minden gyantás terpentines masszává alakult, gumival töltenek ki réseket, a trópusi fák nedvét kóstolja az ezerkezű Martin López, a spanyol tábornak most legnagyobb kincse, mindjájuk között egyetlen hajóépítő. Így telik meg lassan a mesztelen borda, kiképezik a fedélzetet, helyet szerkesztenek ágyúk számára, az árbockosár szalmáját megfonják az indiánok. A vitorlákat meg a régi, szeviai vászomból foltozgatják az öregebbek. Egy éjszaka lebontják a dokkokat. A hatalmas deszkák végigkoppannak a földön, a kanál is hosszában készen, zászlósan, frissen mázolva, szépen faragott orral, védőszentekről elnevezve ott áll a 13 brigantina. Nem jött állam a vezérek szemére. Kihozattak ételt, és ott vigyáztak hajnalig, nehogy valami ármány az utolsó pillanatban áthúzza a plánumukat. Így virrat meg. Mindegyik hajónak volt kapitánya, a flotta parancsnok Sandoval lett. A hajó korrára fel van tettek egy-egy könnyű ágyút, és mindegyik 20-25 katonát vett hátára, közöttük néhány muskétást is. A parton állították fel az oltárt. Miként nagy vállalkozások ünnepén úgy rendeződött díszbe a spanyol sereg, hátul távoli karéban 1000 és 1000 szövetséges indián. Minden szem arra felé fordult, amerre Cortés állt, amikor megadta a jelt. A fekete virág fényes fejedelmi kíséretével lépkedett a csatorna partjáig. Ebben a pillanatban megszólaltak a kürtök, meglendült az apostata kezében a hosszú, hatalmas alabárd, s ketté metszette az első hajót lebilincselő kötelet. A lejtős csatornán át a brigantina saját súlyától meglendülve csúszni kezdett, zökkenés nélkül ért el a tó torkolatáig, ahol hatalmas teste belelendült a nehéz sós vizekbe. Percek múlva követte az elsőt a második hajó, s egy óra alatt mindegyik baj nélkül vízre jutott. Cortés csónakon a vezérhajó oldaláig evezett. Ott felszállt. Amikor a lépcsőre ért, kibontották Castilia hatalmas vezéri zászlóját, az admirális hajón megszólaltak a kürtök, kirobbant az ágyútűz, és válaszul megszólaltak a parton vigyázó ütegek. Mint kicsit bukdácsoló óriások, úgy úsztak bele a láthatatlan térbe, mely ködös, távoli partjain vigyázta délnyugat felé Mexikót. A keresztül kasul cikázó kanoék, melyeknek útját eddig nem állta még el senki sem, ilyet rémülettel kerülték ki az úszóházakat, melyek füstbe burkoltan, mint világon túli kísértetek tűntek fel. Így látták őket a hatalmas, 15-20 evezős hajtotta, élelmiszert vivő bárkák, amelyek épp Mexikó városához igyekeztek. A szél elerett, a vitorlák duzzadtan, ijesztő gyorsan vitték a hajókat, az evezők hiába verték egyre erősebb ütemben a vizet, egyre szűkölt a távolság közöttük, míg egyszerre felvillant a rém, s a tó felkavart sodra elnyelte, egy recsenéssel kalimpáló, fuldokló, fadarabot markolászó testüket.